Nyelvjárás és média. Balázs Géza előadása.
Kedves hallgatóim! Előadásom témája a nyelvjárási sorozatban a nyelvjárás és a média. Adódik a kérdés, hogy a médiában, vagyis az egyik médiumban, tehát a rádióban egyáltalán milyen kérdést vet fel az, hogy nyelvjárás, hiszen én itt most köznyelven beszélek, és azt gondolom, hogy Magyarországon a legtöbb rádióban köznyelven beszélnek. Van-e helye a nyelvjárásoknak, esetleg a tájnyelvnek, ami nem egészen nyelvjárás a rádióban? Indítsuk a kérdést inkább távolabbról. Mégpedig a Föld különböző részein, országaiban élőknek erről a kérdésről, hogy média és nyelv, média és nyelvjárás más és más fog eszébe jutni. Mondok egy szélsőséges példát. Indiában 800 nyelv van. Ez a 800 nyelv, hogy ne legyen egyszerű, 1600 nevet visel, tehát némelyik nyelvnek ugye 2-3 neve is lehetséges. Vannak ugye elfogadott nyelvek, ezt úgy mondják, hogy jegyzékbe, alkotmányba foglalt nyelvek. A legfontosabbak ezek közül a bengáli, a hindi, a maráti, a tamil, a telugu és az urdu, de még továbbiak is vannak. És hogy még ez se legyen könnyű, a hindinek nagyon sok változata van, és hogyha észak-nyugatról elindulunk, és délkelet irányba haladunk, akkor átfolynak egymásba a nyelvváltozatok, amiből nyelvjárások. Ez magyar szempontból, magyar nyelvi szempontból szinte érthetetlen, vagy nehezen érthető. Azt is szoktuk mondani, hogy ezek az átfolyó, egymásba kapcsolódó nyelvjárások, amelynek a szélső pontjain élők nem is értik egymást, egy dialektus kontinuumot, vagy dialektus láncolatot alkotnak. Az indiai nyelvi jelenség pedig az úgynevezett poliglosszia. Ez azt jelenti, hogy Indiában sok nyelvváltozatban kell beszélni az embereknek, vagy kellene beszélni, mert nem mindenki beszél. Az indiai soknyelvűségi poliglott helyzetet úgy próbálják megoldani, hogy keresik az összekötő nyelvet, ezt mi európai példa alapján lingva frankának nevezzük, de közvetítő nyelvként is beszélhetünk róla. Hát az indiai helyzet olyan, hogy a felsőoktatásban és a médiában megpróbálták ezt megtalálni, először a hindire gondoltak, majd annak a megtisztított változatára, a hindusztánira, de aztán 1948-ban visszaváltottak a hindire, de a mai helyzet az, hogy az angol is legalább annyira használatos ilyen összekötő nyelvként. Én nemrég néztem egy indiai televíziót, nagyon érdekes volt, mert ugyanolyan énekes tehetségkutató verseny van ott is, mint a mi kereskedelmi televíziónkban, és az érdekesség az volt, hogy mind a zsűri, akik ilyen nagyon okos emberek, mind pedig a résztvevők, akik hát ügyesek, meg kevésbé ügyesek, azok teljes vegyes nyelv használatot mutattak, váltottak hindiről angolra, angolról hindire, a legérdekesebb az volt, hogy mondat közben is átváltottak. Na most, hogy a hindinek milyen nyelvjárását beszélték, azt nem tudtam megállapítani, mert hát ehhez azért nem értek. De minden esetben az nagyon érdekes volt, hogy elkezdett egy mondatot hindi nyelven, és folytatta angolul, és egy érdekes játék alakult ki a zsűri és a résztvevők közül, akik India minden részéből érkeztek, hogy vajon milyen nyelven érti meg jobban, akkor a zsűri elkezdte mondani angolul, látta, hogy nem érti, akkor átváltott hindire, de akkor azt mondta, hogy thank you, és akkor angolra váltott. Szóval egy nagyon érdekes, ilyen vegyes helyzet alakult ki. Hát ez kérem szépen az indiai állapot. A magyar állapot az véletlenül sem ilyen. Magyarországon legfőjebb a nyelvjárás és a média kapcsán mondjuk a híres, neves meteorológusunkat, vagy időjósunkat szokták megnevezni, Reisz Andrást, aki felvidéki származású, és rokonszenves egyénisége, és kicsit palócos hangja, az mindenkinek a fülében él. Hadd mondjam meg, hogy néhány évvel ezelőtt egy nyelvi alapítvány, a Bárci Géza értékőrző kiejtési alapítvány ki is tüntette Reisz Andrást.
Jó napot kívánok, kedves nézőink! Ismét jelentősen átalakul Közép-Európa időjárási helyzete. A tőlünk nyugatra látható felhőrendszer ugyanis célba vette Közép-Európát, itt jelenik meg ezekben a pillanatokban. Ez pedig annyit jelent, hogy nyugatira, délnyugatira fordult a légáramlás, ezzel pozitív hőmérsékletű levegő áramlik a magasban, de mivel a talaj közelében még mindig fagyos a levegő, ennek negatív következménye lesz, több felé kell számítani majd ónos esőre. Most viszont több felé napos az idő, ennek ellenére a hőmérséket mínusz 7 és mínusz 12 fok között van, volt az egy órával ezelőtt, és a nappali órákban ugyan egy picit emelkedik a hőmérséket, de még mindig fagypont alatt marad, és egyre inkább növekszik a felhőzet, északon, északkeleten helyenként már gyenge havazás, hószálingózás is előfordulhat. Az éjszakai órákban nagyon veszélyes lesz közlekedni, mondom inkább azt, hogy életveszélyes, ezt mutatják a jelek is, hiszen egyre több felé kell számítani ónos esőre, fagyott esőre, északkeleten pedig helyenként intenzív havazásra.
Mit kell mondani Reisz Andrásról? Felvidéki, úgy tudom, Rima Szombati egész életében meteorológusnak készült, és megőrizte palócos, tehát felvidéki palócos nyelvjárását. Amikor kitüntették, akkor nagyon erősen kezdett palócosan beszélni, de aztán szólhattak neki, mert most már csak mérsékelten. Találkoztam a magyar tanárával, aki azt mondta, hogy nem tiltották soha a nyelvjárás használatát a felvidéki iskolában. Reisz Andrást is biztatták, hogy nyugodtan használja ezt a nyelvjárást. Míg azt mondta a tanárnője, a magyar tanárnője, hogy az ipari tanulók nagyobb arányban beszélnek egyébként nyelvjárásban a felvidéken, de ösztönzik őket és bátorítják őket, hogy használják a nyelvváltozatukat. És hát egy-egy közülük, felvidéki középiskolás közül bizony a nagy magyar médiába is be tud kerülni, ez Reisz András esete. Azért érdekes egyébként, mert korábban a médiában, nyelvjárásban beszélőt viszonylag ritkán hallhattunk. Azt kell mondanom az emlékeimből, hogy valamikor a 80-as években egy szakszervezeti vezető volt, aki szép palócosan beszélt, és a Duna TV egyik korábbi elnöke az, aki palóc származású, és a palóc nyelvjárása mai napig megőrződött, de hát ő ritkán beszélt a saját televíziójában, de van egy műsor, egy mezőgazdasági műsor, és abban néha lehet őt hallani, palócosan beszélni. Most mindig csak a palócokat emlegettem, ez nyilván azért van, mert a palóc nyelvjárás az, amely a leginkább feltűnik a magyar nyelvjárások közül, de erről mindjárt fogok bővebben is beszélni. Előadásom gondolatmenete pedig a következő lesz. Először bevezetésként, most már benne vagyunk a témában, a nyelvjárások használati sajátosságairól fogok néhány szót szólni. Utána kifejtem meglátásaimat a magyar nyelvjárások élő voltáról, és egy kicsit kitekintek a hálózattudományra, behozzuk a hálózattudományt a nyelvjárástudományba, vagy a dialektológiába. Majd jön a központi kérdés, hogy mi legyen a nyelvjárásokkal a közéletben, vagy a médiumokban, ez egy nyelvstratégiai vagy nyelvjárás művelési kérdés, tehát ezt fogjuk megtárgyalni, és egyes médiumok nyelvhasználatát megvizsgáljuk abból a szempontból, hogy lehetséges-e benne a nyelvjárások megjelenése. Végül pedig gondolataimat, előadásomat azzal fogom zárni, hogy bemutatok néhány mozgalmat, néhány olyan törekvést, ami a mai nyelvjárás művelésben tetten érhető, és esetleg megfogalmazok egy-két teendőt. Nos, akkor az első pontban induljunk ki abból, hogy a nyelvjárások lehetnek ugye egy kis közösségre szabottak, vagy egy nagyobb közösségre szabottak. A lényeg az, hogy területi változata a nyelvnek a nyelvjárás, és más nyelvváltozatok is vannak, de azok inkább társadalmi nyelvváltozatok, vagy etnikai nyelvváltozatok. Tudományos neve dialektus, és ahogy már előbb említettem, dialektológiának nevezzük a nyelvjárás tudományt. Ha tehát nyelvjárásról beszélünk, akkor általában egy falu, vagy több falu, egy tájegység, esetleg kisebb-nagyobb táj, régió nyelvéről van szó. De beszélhetünk városi dialektusokról is. Ezek főleg amerikai kutatások alapján alakultak ki. A pesti nyelvről is szoktunk beszélni, ezt Bárci Géza hozta be a köztudatba. És most megkérdeznék tőlem, hogy hát van pesti nyelvjárás? Érdekes a kérdés. Bárczi Géza a 30-as években, amikor a pesti nyelvről írt, akkor azt mondta, hogy igen, van, tehát máshogy beszélnek a ferencvárosi lurkók, mint a Lizsében, vagyis a Ligetben lévők, és ő még ragokat is meg tudott különböztetni, hogy máshogy használják a helyhatározó ragokat. De azért ilyen ma már nem nagyon van, hiszen gondoljunk arra, hogy Budapest mennyit változott, milyen gyors a migráció Budapesten, az elköltözés, a beköltözés. De azért van egy érdekesség, pesti nyelvnek szokták nevezni a lusta szájmozgást, amikor az A-ás színezetűvé válik, vagy az A-es színezetűvé válik. Egy nyelvész kolléganőm elnevezte tájnyelvnek, ugye tájnyelv lenne ez igazából. Valamikor állítólag a rikkancsok és a kalauzok, amikor még voltak ilyenek, ők terjesztették el, tehát ez egy lusta szájmozgásból, és megpróbálom utánozni, bár nem illik utánozni a nyelvjárási sajátosságokat, de hogy mégis értsük, újség, élomés, tévédelem, tehát valami ilyesmi, hogy újság, állomás, tájvédelem, tehát ezeket Pesten nagyon gyakran szeretik így ejteni, de szeretném mondani, hogy ez nem mindenkire igaz, inkább egy ilyen lusta szájmozgást mutat. Nagyon érdekes az, hogy a nyelvi nyelvváltozati sokféleség az összefügg a földrajzi elhelyezkedéssel, vagy a földrajzi fekvéssel, a domborzattal. Azt szokták mondani, hogy egy-egy nagy folyó például szét tud választani nyelvjárásokat. Vagy például a hegyek Svájcban, a nagyon nagy hegyek, tehát nincsenek egymástól távol a települések, de nagy hegyek vannak közte, és nyilván nehéz volt átmenni ezeken a hegyeken, csak a pásztorok mentek át rajta, ezért minden völgynek ugye más és más nyelvjárása van. Svájcban nagyon éles és nagyon tagolt a nyelvjárási különbség. Egy másik érdekességet is hadd mondjak el, ezt nem szokták hangoztatni, hogy éghajlati sajátosságokkal is összefügg, úgy tűnik, a nyelvek változatossága. És pedig a nagyon jó, kellemes, élhető éghajlatú területeken az ökológiai sokféleséget figyelhetjük meg, és kérem szépen a nyelvi sokféleséget is. Tehát ott van nagyon sok nyelv, ahol jó idő van, ezt szokták mondani, Afrikában rengeteg nyelvet beszélnek, az afrikai kontinensen, de Ázsiában is, és az előbb már, az előadás elején emlegetett Indiában is. Tehát megfogalmazható egy olyan tétel, mondanám azt, hogy antropológiai nyelvészeti tétel, hogy ahol jó idő van, meleg éghajlat, és ökológiai sokféleség, ott rendszerint kulturális és nyelvi sokféleség is van, diverzitásnak mondjuk ezt manapság. Falvanként, a hegyen túl, a folyón túl másként beszélik ugyanazt a nyelvet. Másként beszélik ugyanazt a nyelvet, de törekednek arra, hogy megértsék egymást. És ilyenkor egy konvergens fejlődésről szoktunk beszélni, a standardizációról, a normásításról, tehát kialakulnak, létrejönnek a köznyelvek. Ezek létrejöhetnek parancsra, tehát egy király azt mondja, hogy már pedig az én városom nyelve és az én nyelvem lesz a köznyelv, ilyen is van. Általában egyébként az uralkodóházhoz kapcsolódik ez, a fővároshoz kapcsolódik ez, vagy egy másik eset, hogy több nyelvjárásból szépen, spontán, ösztönös fejlődéssel, kulturális javak termelésével kialakul egy köznyelv. A magyar nyelvben erről van szó, tehát körülbelül az észak-keleti táj egység nyelvéből, de ez egy nagyon széles kifli, úgy kell elképzelni, nagy széles kifli. Ebből alakult ki a köznyelvünk, de erről egy másik előadásban majd bővebben is fognak hallani. A magyar nyelv mind történetileg, mind földrajzilag eléggé változatlan, kis különbségeket mutató nyelv. Ez azért nagyon fontos, mert nálunk sokkal kisebb nyelvek is, sokkal kisebb földrajzi területen, sokkal nagyobb változatosságot mutatnak. A magyar nyelv történetileg és földrajzilag konvergens. Miért van ez? Ez egy külön előadásnak lehetne a tárgya. Hát valószínűleg összefügg a magyar nyelv szerkezetével. Tehát például azzal, a jelenséggel, tehát szerkezetével és nyelvpolitikai helyzetével, nyelv geopolitikai helyzetével, hogy egészen pontosan mondjam, hogy a magyar nyelv idegen szerkezetű nyelvekkel van körülvéve, és ezért befele fordult mindig inkább. Ez lehet az egyik ok, a másik ok pedig a népkeveredés. Nyilván ez lehet egy másik nagyon fontos ok. Most azért az érdekesség kedvéért néhány olyan mondatot hoztam, amelyek azt mutatják, hogy magyar nyelven, nyelvjárásokban sem biztos, hogy megértjük egymást. De szeretném hangsúlyozni az érdekes és megmosolyogtató példáim előtt, hogy ezek azért ilyen gyógymondatok. Szóval ilyen mondatokat azért nagyon komoly munkával lehet csak összeszedni. Például egy ilyen mondat, nézzük ezt meg, a grádi csonyról hozd ki jányom a dorcót. Ezt valószínűleg sokan nem értik, a lépcsőfokról hozd el, vagy hozd ki a gumitorna cipőt. Ez lenne a mondatnak a köznyelvi jelentése. Azután egy palóc mondatot is gyártattam, palóc beszélőkkel, akik mosolyognak egyébként, amikor egy-egy szót nem ért valaki, és akkor megpróbálnak minél többet összehozni ebből, hogy egy kicsit kiszúrjanak azzal, aki nem érti a jó palócokat. A kutáccsal kapart ki a troszkát, és vidd ki a furikval, és hozd be a rocskát. Hát kérem szépen, a kutáccsal kapart ki a troszkát, és vidd ki a furikval, és hozd be a rocskát. Hát persze most az illabjás hangot én nem ejtem. Ez körülbelül azt jelenti, hogy a piszkavassal kapart ki a salakot, és vidd ki a taligával, és aztán pedig hozd be a vödröt. Kérem szépen, érdekes és megmosolyogni való mondat, de azért ritkán születik ilyen. Van még kettő, egy székely mondat, a székelyek is szeretik bemutatni azt, hogy ők azért egy külön nyelven beszélnek. Putyulom a lapítón a vinettát, ebben csak a névelőket érti egy átlag köznyelvi beszélő. Ez a köznyelvben érdekes módon a következőt jelenti, hogy a putyul az klopfol. Hát ugye a köznyelvben ez egy német eredetű szó. A lapító a deszkát jelenti, a vinetta pedig a padlizsánt. Tehát klopfolom a deszkán a padlizsánt, ezt jelenteni az erdélyi mondat. Utolsó példám pedig, magam is utána néztem, ellenőriztem az Új Magyar Tájszótárban, hogy valóban így van-e, van ilyesmi, gedgyüli vagy gedeli a csüntöt. Babusgatja, kényezteti a csenevész, vézna satnya gyereket. Tehát kérem szépen, ezek a kis gyógymondatok kizárólag arra alkalmasak, hogy azt bebizonyítsuk, hogy azért vannak tájszavak, amelyek különböznek a köznyelv szavaitól, és olykor okozhatnak megértési problémát, de ilyen mondatokat egy átlag magyar nyelvjárási beszélő soha nem mond, és nem kerülünk olyan helyzetbe, hogy vizsgáztassanak bennünket, legfeljebb viccből, tréfából, hogy na, tudsz-e, te székelyül, és akkor ezt fölteszik. Egyébként egy székely emberrel beszélve ilyen helyzetben nem kerülünk, hogy nem értenénk meg. A legtávolabbi nyelvjárás egyébként ugye a moldvai csángó lenne, arról azt szoktuk mondani, hogy egy nyelvújítás előtti nyelvváltozatot beszélnek, de a moldvai csángókat is megértjük, habár a hangképzésük tényleg nagyon érdekes és nagyon archaikus szavakat ejtenek. Tehát ez azt akarta mutatni, hogy nem nagyon különböznek a nyelvjárások, én csak tréfaként hoztam nagyon különböző mondatokat. Esetleg még annyit hozzáteszek, hogy grammatikailag alig-alig van különbség, hát valamit persze lehet találni, palóc helyhatározó ragokat, egy kötőmódszerű szerkezetet a peremnyelvjárásokban, de még ezek miatt is minden érthető, hangzásban különböznek a magyar nyelvjárások leginkább. A következő nagyon fontos mondat, az pedig azért hangsúlyozandó, mert 200 éve minden nyelvész és nyelvjáráskutató azt mondja, hogy a nyelvjárások a 24. órában vannak. Én már azt is hallottam, hogy a 48-ban tovább nem mertek menni, mert ezt már nem lehet fokozni. Kérem szépen, azt szoktam mondani hallgatóimnak, tessék csak az Őrsvezértérre kimenni, Csömörre elmenni, Mogyoródra elmenni, Szombathelyen a főtéren kinyitni a fülüket, vagy esetleg Salgótarjánban, mindenhol élnek a nyelvjárások. Nem igaz az, amit a nyelvészek 200 éve mondanak, hogy a nyelvjárások utolsó órában vannak, ki fognak halni, vagy már ki is haltak, és hát már mindennek vége. Két okból mondták ezt. Egyrészt azért, mert tényleg változnak. Jönnek az új technológiák, jött a vasút, elkezdtek az emberek utazni, hát akkor összekeveredik minden, ugye mondták. Aztán jött a rádió, ha már a rádióban vagyunk. Hát a rádió nyilván köznyelvet fog terjeszteni, tehát vége a nyelvjárásoknak. Hát ki fog palócosan beszélni, vagy szegedi özésben, vagy nyugati vazsi tájszólásban beszélni, ha itt a rádió. Hát akkor mindenki kap egy mintát, divat, kész. És a magyar rádió hangja fog eluralkodni az egész magyar nyelvterületen. Tehát ilyeneket mondtak, és hát ebben van valami, hogy ezeknek van hatása a nyelvváltozatokra és például a nyelvjárásokra, de kérem szépen, a nyelvjárások nem akarnak kipusztulni. Na most miért nem hal ki a nyelvjárás? És miért igaz az a kijelentés, majd kérjék számon tőlem úgy egy 100 év múlva körülbelül, hogy nyelvjárások mindig lesznek. Kérem szépen, az emberek kis közösségekben érzik jól magukat. A kis közösségek mindig sajátos nyelvet produkálnak. Ez a területi kis közösségi nyelv, a nyelvjárás. Meg lehet figyelni, hogy a falvakban élő emberek ezt a nyelvjárást adják tovább a kisgyerekeknek. Olyannyira erős ez a hatás, hogyha városi ember falura költözik, és erre van példa, ugye kiköltözésnek nevezzük ezt a migrációs jelenséget, akkor valamit ő is átvesz ebből. Már nem tudja teljesen átvenni, tehát az, arról azért szó nincsen, hogy valaki felnőttként Budapestről mondjuk egy somogyi faluba költözve mindent átvegyen, de egy kicsit elkezd idomulni hozzá. Hadd mondjak itt egy példát, aztán majd rögtön folytatom ennél a kérdésnél. Én meg voltam róla győződve, hogy pesti köznyelvet beszélek, egyébként azt beszélek, mert itt születtem Budapesten, bár szüleim felvidékiek. Édesapám gyönyörűen zárt ezet, de én nem ejtem a zárt ezet, tudom, hogy kell ejteni, de nem ejtem. Néhány évvel ezelőtt létrejött a Bárci Géza értékőrző kiejtési alapítvány, azért hozták létre, hogy a zárt e-hangot szérélém, hát valahogy így, de azért ezt majd kérem nem komolyan venni, mert ugye aki nem tudja, hogy pontosan hol vannak ezek az e-k, azért nem mindig jól ejti. Nos, tehát a Bárci Géza alapítvány azért alakult, hogy ezt a zárt e-t megerősítse, megtartsa. A magyar nyelv buzdítsa az embereket arra, hogy aki tudja, használja, mert szebb a kiejtés, hogyha zárt e-hangokat ejtünk. Elmentem az alakuló ülésre, és nem hiszik el, ott volt 10 ember, abból 9 ugye, hát von Haus használta a zárt e-ket. Én nem, mert hát a fülembe volt, de nem. Egy óra után már én is elkezdtem valami hasonlót mondani, nyilván nem szabályosan, tehát annyira hat az emberre egy kis közösség nyelvhasználata, hogy a hangzás szintjén egyszerűen én is elkezdtem már mondani, de aztán véget ért az alakuló közgyűlés. Ha nem ért volna véget, akkor én most valószínűleg zárt eznék. Visszatérek ahhoz a gondolathoz, hogy nyelvjárások mindig lesznek, tehát óriási csoportképző ereje van a nyelvjárásoknak. Van ugye ez a modern hálózatkutatás vagy hálózat elmélet, amelyet ugye Barabási Albert László nevéhez fűzünk, és ő is felhasznált sok más elméletet, például a kisvilág vagy kisvilágság elméletet Stanley Milgramtől, a 6 lépés távolság gondolatát, hogy minden ember elérhető a Földön 6 emberen keresztül, egyébként kimutatták, hogy az nagyon messze van a 6 lépés. Hát 5 lépéssel is elérhető, de az amerikai elnökhöz például 3 lépéssel is el lehet jutni. Van akinek ez sikerül. Az elméletet nem akarom nagyon részletekbe menően ismertetni, csak jelezni akarom, hogy már maga a megnevezés is, hogy kisvilág vagy kisvilágság, ez azt mutatja, hogy az emberek különböző hálózati kapcsolatokban élnek, ezek ilyen 5-ös, 15-ös, 35-ös, de legfőjebb 150 fős csoportok, ez így van, amióta az evolúció folyik, és létrejöttek a közösségek, és ezekben sajátos nyelvhasználat figyelhető meg, és ezek között helyet foglal a nyelvjárás is. Tehát, ha mi így élünk, a mobil kommunikáció világában is így élünk, mert a mobiltelefonunkban is maximum 150 telefonszám van, most akinek több van, az menedzser. Körülbelül a dolog így néz ki, ezt meg szokták így vizsgálni, és mindenki most ellenőrizze a mobiltelefonját is. Tehát nagyon szépen mutatja a hálózat elméleten belül ez a kisvilág elmélet, hogy az emberek kis közösségekben érzik jól magukat, és kérem szépen ezek a kis közösségek azok, amelyek megtartanak bennünket, nem éreznénk jól magunkat, nem tudnánk élni, ha ilyen kis közösségek nem lennének. Tehát a nyelvjárás pont beleillik ebbe a gondolatsorba is. Aztán azt nem tudhatjuk, hogy a világ ugye milyen irányba fejlődik, hát mindenféle sejtések és jövendőlések vannak, de azt mindenki sejti, hogy a gyorsuló fejlődésnek nincs tere. Tehát valószínűleg egy lassuló világba kell belenőnünk, vagy beleszoknunk, vagy elfogadnunk, hogy a világ nem fog azért ilyen erővel tovább fejlődni és változni, és ez esetben pedig megint a kis közösségeké a jövő. Most meghallgatunk egy mesemondót, a leghíresebb magyar mesemondót, Berecz Andrást, Azért hoztam példának az ő meséjét, mert Berecz András egy született pesti, mint én. És kérem szépen, kisgyermek korában megszerette a meséket, rengeteget járt Székelyföldön, gyűjtött meséket, és ő megtanulta a nyelvjárást. Nem igazi nyelvjárásban beszél, inkább azt mondanám, hogy tájnyelvi formákat használ, de nagyon sikeresen, és ez nagyon sok embernek tetszik. Úgy tűnik, hogy van piaca a népi mesélőnek. Berecz András mesemondó következik.
Idé Budab tél túl esett kelt, élt halt egy szőlős gazda. Volt neki három fia. Az a gazda olyan volt, hogy a kalap reggel a fejre, este szegre került. Minden hordajának, minden poharának csak a jóbor ér vala feneke. Égre nezett, úgy vigyázá a hordó alját. Egyszer látja, hogy az áldott nap fényit seregély felhők takará. Jöttek a seregélyek számolatlan. Úgy kéne, hogy mi születeljünk, így beszélt magában az az ember. Megszólal legüdősebb fia három falu hosszan. Szája, mint a piac, ő maga es nagy szál. Tata, lássai! Neki a baj, édesfiam, már hallom.
Berecz András kapcsán azért persze akkor még egyszer hangsúlyozni kell, hogy itt egy pesti embert hallottunk, aki megtanult nyelvjárásias formákat, de ez nem egy nyelvjárás, hanem ezt úgy szoktuk mondani, hogy tájnyelv. És ez azért nagyon fontos, mert a nem nyelvjárási beszélő ember, amikor nyelvjárásról van szó, akkor általában ilyen tájnyelvi formákra gondol. Ha például megkérnénk valakit, köznyelven beszélőt, hogy utánozzon tájnyelvet, akkor valami hasonlókat venne elő, hasonló formákat, én ilyeneket véletlenül sem fogok mondani, azért nem, mert ezeket általában gúnyból szokták használni, és például ilyen bukkan föl a kabaréban, vagy a nyelvjárásias viccekben. Annyit mindenképpen el kell mondanunk, hogy a nyelvjárást az gyermekkorban kell megtanulni, tehát a nyelvjárás az tulajdonképpen anyanyelvjárás. Tehát az a nyelv, amit édesanyánktól, szüleinktől, közösségünktől egy adott helyen tanulunk. Ehhez később lehet idomulni, hogyha oda költözünk, és hatása alá kerülünk a már emlegetett vazsi, vagy somogyi, vagy palóc tájszólásnak, nyelvjárásnak, de igazából már soha nem fogjuk autentikusan beszélni azt a bizonyos nyelvjárást. Következőkben a nyelvjárásiasságról, mint társadalmi jelölőről fejtem ki véleményemet. Már utaltam az előzőekben is arra, hogy tehát valamiféle játék, valamiféle társadalmi játék része az, hogy ki hogyan beszél, hogy hogyan utánozzuk a másik embert például, hogy mennyiben merjük használni a nyelvjárásunkat. Nagyon érdekes az, hogy én nagyon kevés olyan embert ismerek, aki elköltözött a falujából, városából, ahol nyelvjárásban beszélt, egy másik városba, és határozottan, markánsan megőrizte az eredeti nyelvjárását. Nagyon kevés ilyen embert ismerek, azért, mert ugye az történik, diglossziának nevezzük a jelenséget, belső kétnyelvűségnek. Az történik, hogyha valaki faluról városba, egyik városból a másikba költözik, akkor megpróbál nyelvileg is, öltözködésében is, nyelvében is, szokásaiban is hasonulni az ott élőkhöz. De van egy-két ember, aki nagyon határozottan megőrizte a nyelvjárását, most hadd mondjam a nevét, mert pozitív példa, Agócs Gergelyre gondolok, ő népzenész és néprajzkutató, és ő, hogyha ide meghívják a rádió stúdiójába, ő palócosan fog beszélni. És nem azért fog palócosan beszélni, mert őnál ez egy nagyon erős identitás jelölés, hanem azért, mert ő azt mondta, nem is tud városiasan beszélni, hát ő így maradt, és ő itt él Pesten, és itt születtek a gyerekei, de kérem szépen, ő használja, és csak a palóc nyelvjárást használja. Magyarországon ez ritka, de más országokban előfordulnak, például azt mondják, hogy német nyelvterületen, ahol nagy a nyelvjárási tagolódás, és a megértésen is, ugye a megértésig jut el, a meg nem értésig jut el a nyelvjárási tagolódás, ott állítólag elvárják a politikustól, hogy a nyelvhasználatuk jelezze, hogy melyik tájról származnak. Tehát ez az első fontos kérdés a mai nyelvjárásiasság kapcsán, hogy ez igazából egy identitás jelölés, van, aki bújtatja az identitását, van, aki határozottan megjeleníti, az előbb említett néprajzkutatóra gondolok, van, aki pedig is-is módon használja, ez a diglosszia, egy hódmezővásárhelyi írót, hadd idézzek, Gulai Istvánnak hívják, aki 20 éves korában elköltözött Hódmezővásárhelyről. Hódmezővásárhelyről tudni kell, hogy a szegedi özésnél is özőbb, tehát ott aztán minden ő szinte egy nagyon erős nyelvjárási terület. Azért vagyok benne ilyen biztos, mert ott voltam katona 11 hónapig, és az én fülemben is ott van ám azért a Hódmezővásárhely csodálatos nyelvjárás. Gulai István Budapestre költözött újságíró, író lett, és én így ismertem meg, úgy beszélgetett velem, mint mindenki más. Budapesten jó barátságba kerültünk, és egyszer mondta, hogy menjünk el sörözni. Hát elmentünk sörözni, és érdekes, ahogy megemelte a sört, abban a pillanatban átváltott szögedi vagy hódmezővásárhelyi özésre. És mondom neki, hogy jé, milyen érdekes, hát tudom, hogy vásárhelyi vagy, hát persze, ezt tudtam, de hát, hogy ilyen, tehát miért váltottál vissza? Azt mondja, akivel én sörözni megyek, az egy olyan viszony, hogy ott én a nyelvjárásomat beszélem, egyébként pedig, hogyha a Napfény Express első lépcsőfokára föllépek a nyugatiban, akkor rögtön elkezdek özni, mert az nekem egy otthonosság érzést ad. Szépen mutatja ez tehát az identitás jelölését, az identitásnak mondanám azt, hogy a rejtését, az identitásnak a váltását, ez a kis példa. Nyilván azért akarják sokan rejteni, mert a nyelvjárási használat ugye egyrészt elárulja, hogy honnan vagyunk. Tehát a földrajzi származásunkat. Másrészt nagyon gyakran a gúnyolásnak is az eszköze. Most hadd mondjak pozitív példát. Egy asszonytól hallottam, rákérdeztem arra, hogy hát ő Vas megyei a férje, és most már ő is Vas megyében él, hogy hát hogyan történt a kapcsolatuk, már nem tudom, hogy hogy kezdődött a beszélgetés, és azt mondta, hogy a férje akkor tetszett meg neki, az asszonynak, amikor azt mondta neki Vazsi, vagyis Vas megyei tájszólásban, hogy ollan édes vagy. Azt mondja, hogy ez neki annyira tetszett, ez a zöngésített S hang, ez az édes vagy, ugye a V előtt zöngésedik a hang a Vas megyei tájszólásban, ilyen egyébként a testvér, illedve, ott van, egyenes vonal. Mondtam rá néhány példát, azt mondta, hogy amikor a férje ezt mondta, azt mondta, hogy kinyílt az ő szíve, nem tudom, 25 éve együtt vannak. Tehát a nyelvjárás az nem csak a gúnynak lehet a tárgya, az iróniának lehet a tárgya, hanem az érzelmeknek. Valakinek ez megtetszik. Lehet, hogy ez a ritkább eset, de azért el akartam ezt is mondani. Magyarországon a nyelvjárási tudat és öntudat azért nem erős. És ez megint azért fontos, mert ha a médiáról fogunk beszélni, hát akkor kérem, ezek a kiinduló pontok. Más országokban nem egészen ez a helyzet, az amerikai angol nyelvjárásokhoz nem tapad negatív értékítélet, és Svájcban, ahol nagyon sok nyelvjárás van, sokkal kisebb területen, ott sem. Németországot már említettem, de mondhatnám még Norvégiát, Luxemburgot és Finnországot is. Tehát ott az emberek inkább mernek bátran beszélni a hétköznapokban nyelvjárások. Magyarországon erősebb ez a váltás, holott kisebb a nyelvjárási elkülönülés. Thank you. Kedves hallgatóim, előadásom következő részében megígértem, hogy akkor egy kis nyelvstratégiai, nyelvjárás, művelési kérdéseket fogok felvetni, aztán rögtön jön tényleg a média. Mi az, hogy nyelvjárás, művelés? Ezt a szót magát nem túl régen kezdtük el használni, és ennek az a lényege, hogy a nyelvjárásokkal ugyanúgy foglalkozni kell, mint a nyelv más területeivel, és például az, amit itt most én megpróbálok elvégezni, az a feladat, hogy a nyelvjárások és a média használ, média kapcsolatáról beszéljek, ez egy nyelvjárás művelési feladat. Meggyőződésem egyébként, hogy amikor magyar nyelvi korszerűsödésről, korszerűsítésről beszélünk, és ezt nyelvstratégiai keretben gondoljuk végig, akkor a nyelvjárásokra erősen gondolni kellene. A nyelvjárások szerintem ugyanolyan tiszta forrás, mint a népzene, de ahogy a népzenéhez a viszonyunk is eléggé felemás, úgy ugyanez vehető észre a nyelvjárásokban is. Ez egy identitás probléma, a problémát érezzük. Az a feladat, egy nyelvstratégiai feladat, hogy buzdítsuk a nyelvjárásban beszélőket a nyelvváltozatok rugalmas használatára, arra a bizonyos már kétszer is emlegetett diglossziára, vagy belső kétnyelvűségre. Az iskola az első konfrontációs hely, mert ugye a család az nyelvjárás, meg az utca is valószínűleg, de az iskola már a köznyelvet közvetíti. Erre egy felvidéki példát hoztam egy tanárnőtől, Rejsz András, magyar szakos tanárnőjétől. Otthon passzújt mondunk, de az iskolában bablevest. Tehát megismertetik a gyerekekkel a köznyelvi kifejezéseket. És egyébként hát itt van rögtön akkor a média is. Térjünk át a médiára, hiszen az előadásnak így már a felén is túl haladva, hát azért mégiscsak a címben ez van, hogy média. Fölmérést végeztem néhány évvel ezelőtt a rádiós nyelvhasználat hallgatók általi fogadtatásáról. A felmérés nem teljes körű, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen készült, és egyetemi hallgatók körében, ezt azért akarom elmondani, mert nyilván torzít. Tehát ez nem a magyar állapot, a magyar attitűd vizsgálata, ez felsőoktatásban tanuló, ráadásul magyar szakos fiatalok véleménye. Megkérdeztem őket, és felsoroltam egy csomó dolgot, hogy mi zavarja őket a rádiós nyelvhasználatban. És most azt szerint fogom elmondani a listát, hogy mi nem zavarja őket. Egyáltalán kicsit sem. 78%-ban nem zavarta megkérdezetteimet a tempós beszéd. Tehát a tempós, mondanám, lehet, hogy egy kicsit ez a kereskedelmi típusú műsorvezetés. 78%-ban nem zavarja őket. A meglepetés ezután következett. 72%-ban nem zavarja, vagy nem zavarná, mert ugye hát ilyenre nem nagyon van példa, őket a szegedi özés. Tehát, hogyha a rádióban szegedi öző nyelvjárásban beszélne valaki, az 72%-ban nem zavarná őket. Itt azért hozzáteszem, ez egy attitűdvizsgálat, és ez egy vélemény, és nyilván meg akartak felelni, azért sejtették, hogy a nyelvész ezt miért kérdezi. 70%-ban a nyelvjárásias beszéd sem zavarná őket, 70%-ban. Tehát ez volt a véleményük. A következő az egy nagy zuhanás, mert 49, tehát kvázi 50%-ban az orhangzós beszéd sem zavarná őket, ez a denazalizált, egy kicsit ilyen orhangos beszéd, ma ez nagyon divat valamiért, nyilván összefügg ez is fiziológiai sajátossággal, éghajlati tényezőkkel, mármint hogy sokan betegek állandóan. A lényeg az, hogy a véleménymondás szintjén, tehát nem a gyakorlat szintjén, a véleménymondás szintjén az fogalmazódik meg, hogy a túlnyomó többség a rádióban minden további nélkül elfogadná a szegedi özést vagy a nyelvjárásias beszédet. Ezzel szemben áll a gyakorlat, nincs, nem nagyon van. A műsor elején hangzott Rejsz András időjárás jelentőn kívül, a magyar rádióban nem nagyon találunk nyelvjárási beszédet. A helyi rádiókban előfordul, magam is, amikor járkálok az országban, akkor azért rászoktam csatlakozni a helyi rádiókra, ott azért természetesen előfordul, nagyon helyesen, és ezt majd a következőkben még hangsúlyozni is fogom. Na most a magyar rádióban még nincs nyelvjárási beszéd, ennek több oka van, de először is a szabályozás szintjéről közelítenék. A magyar rádióban, és persze a magyar televízióban és a Duna televízióban van egy bizonyos vizsga, mikrofonvizsga. A magyar rádióban ezt úgy nevezik, hogy követelmény minimum. Kérem szépen, elővettem ezt és megnéztem, és hát mivel az ELTE fonetikusai csinálták, részben én is benne voltam, azért ebben ilyen mondatok vannak. Szeretném felolvasni szó szerint. engedmény, különleges személyi varást jelentő, vonzónak tartható sajátos hangi adottságok esetében, amennyiben az nem megy az érthetőség rovására, engedmény tehető, tehát bizonyos kiejtési követelményekkel szemben. És most figyeljenek, az enyhe nyelvjárásias beszéd nem kifogásolható, ez le van írva. Megengedhető, különösen regionális műsorokban, a köznyelvi kiejtéstől eltérő, nyelvjárási hangokat, például kettős hangzókat használó, de az adott nyelvváltozatot nem ismerők számára is jól érthető beszéd. Tehát még a diftongusok, a kettős hangzókat is nyugodtan lehet használni. És van még egy megjegyzés, fiataloknak szánt műsorokban megengedhető a jól artikulált, de nem hadaró tempójú, a fiatalos beszédmódhoz jobban illeszkedő beszéd is. Tehát itt elég sok engedmény van, hozzáteszem, hogy ez körülbelül egy olyan 8 éve létező követelmény minimum, azelőtt volt egy másik, és abban ez nem volt benne, de az én ismereteim szerint az enyhe nyelvjárásiasságot a Magyar Rádióban, én erről tudok beszélni, a Magyar Rádióban soha nem tiltották. Ennek ellenére nem jelenik meg, és ez inkább azért van, amit már előbb elmondtam, a nyelvjárásokhoz való viszonyunk. Tehát a nyelvjárásból is jövök, azt mondom, hogy hát mégse, talán mégse fogom ezt most használni. A média nyelvhasználatában két pólus szokott kérdésként fölvetődni, ez minden országban így van, Magyarországon is, csak itt nem éles a helyzet. Az egyik, hogy a standardet, vagyis a köznyelvet használjuk-e, vagy esetleg valamilyen helyi változatot, vagy valamilyen átmenetet. Ugye ez az első sík, az első kérdés. A másik pedig az, hogy mennyiben formális nyelvet használjunk, és mennyiben informális nyelvet. A formális nyelv az mondjuk a hírekre igaz, tehát a híreket nem lehet haverkodva, lazán, röhögve, ironikusan elmondani, ezt aztán mindenki megérti. Egyébként ez a fajta étosz, tehát rádiós étosz a BBC-ben alakult ki, és a BBC nyomán BBC Englishnek is nevezzük azt a formális és valamilyen szempontból standardizált nyelvhasználatot, amely egy kicsit a mintája a mindenkori angol nyelvnek. A német kutatók pedig használják a médialektus fogalmát, mi Magyarországon a média nyelvet szoktuk mondani. Hozzátenném mindahhoz, amit eddig elmondtam, hogy tehát enyhe nyelvjárási formák használatát senki nem tiltja, mégse nagyon jelenik meg. Én mégis persze azt javasolnám és azt mondanám, hogy kifejezetten nyelvjárási beszédnek elsősorban olyan helyzetekben van helye, ahol egy plusz mondani valót sugall, egy plusz identitást jelöl. Mondom a példákat helyi rádióban, minden további nélkül, azt gondolom az EGRI rádióban a helyi nyelvjárás bárki nyugodtan beszélheti, vagy mondjuk a határon túli rádiókról nem tettem említést, pedig ott még erősebb nyelvjárásiasságot, a magyar adásokban még erősebb nyelvjárásiasságot lehet délvidéken, felvidéken, Székelyföldön megfigyelni, tehát ott még erősebben él, és ott kevésbé óckodnak attól, hogy használják a saját nyelvjárásukat. De kifejezetten nyelvjárási beszédnek, tehát a helyi rádiókon kívül elsősorban a helyszín, a földrajzi környezet érzékeltetésében van szerepe, tehát riportban, helyszíni riportban, tudósításban. Most meghallgatunk egy részletet, az úgynevezett Ivánci riportot Rikli Ferenctől, amely azért érdekes önmagában, hogy ilyen riport valaha született, ez is érdekes, ott történt valami nagyon érdekes, és egy picit hallgassunk bele, hogy hogyan is beszélnek egymással a riport szereplői.
Hallottam olyat, hogy a hamutartó viszintesen röpült és kivitte az üveget. Látni nem láttam. Az esernyő egy az egyben röpült, úgy mondták. Kamposbot fölkerült a mennyezetre.
Hát voltunk, hát 85 egész éjszaka. Figyeltünk, hogy mi lesz, de hát semmi különöset nem tapasztaltunk. Napközben kíváncsiságból elmennek, nézelődnek, körben járják a házat. Úgy csinál, mindenki sajnálja őket, meg közben nevetnek is rajtuk. Hát ugye most ez hogy van.
Kovácsik portája a falu végéhez közel, kedves kinézetű ház. Házigazda Kovács Árpád.
Azt nem látjuk, hogy ki csinálja, vagy mi csinálja, csak a repülőtárgyakat látjuk, ahogy repül a levegőben neki az ablaknak, vagy a földhöz, hogy jól törjön össze szaraszéjjel.
No, akkor sétáljunk végig, aztán mutassa meg nekem, hogy mi az, ami kárként történt.
A konyhába. A Nébános úrnak a szentöltvíz tartója volt, volt benn szentöltvíz, azt is egy az egyben levette a falról és a konyha közepére csapta.
Hát akkor ez volt a konyha.
A folyosóban van a fiamnak a tanulásához szükséges íróasztal. Ezt egy az egybe megfogta, földhő vágta, úgyhogy szétszakadt. Most itt a fióknak ez a kis álláját deszkája, ez külön leesett, ezt abban a pillanatban fölkapta, és ennek az átjárati ajtónak az üvegéhez csapta, ami látszik, hogy mennyire ki van törve.
Az előadás következő részében úgy tervezem, hogy médiumok szerint egy picit körüljárjuk a tájnyelv, nyelvjárás és a médium közötti kapcsolatot. Az első, ami feltűnik mindenkinek, hogyha régi, tehát 30-as, 40-es, de még részben 50-es évekbeli magyar filmeket néz, vagy rádió adásokat van szerencséje hallgatni, akkor azokban egy kicsit más magyar nyelvet hall. Először is lassabb nyelvet, tehát egy picit olyan lassabb nyelvet, tehát mondjuk inkább a rádióra igaz, a filmekre nem mindig. Kérem szépen, ez nem egészen nyelvjárás, ezt megvizsgáltuk, hanem ezek ilyen tájnyelvi sajátosságok.
Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, most egy nagyon érdekes számot jelentek be önöknek, amikor a múlt és a jelen találkozik. A múlt is és a jelen is jávor pár.
Minden család birtokában van egy régi, kopott fényképalbum. Hosszú téli estéken, ha elővesszük, nevetünk, mosolygunk rajta. Pedig volt idő, amikor az volt az igazi dáma, aki malomkerék nagyságú kalapot hordott, aminek a tetején veteményes kert volt. Sőt, a 18-20 éves fiatal emberek ilyen bajuszt és ilyen szakált hordtak. Akkoriban ez volt az igazi férfi ékessége. Ma mosolygunk rajta, pedig akkoriban ezt halálosan komolyan vették. Vajon mit fognak hozzánk szólni az unokáink, ha a régi képek között lapozgatnak? Vajon mit fognak szólni a mai filmekhez? Tegyünk egy kísérletet. Menjünk vissza 15 esztendőre. Nézzük meg, hogy milyen volt és hogyan konferált az akkori jávor pár.
Édes jó Istenem, hát ezt is megértük. Az első színmagyar hangos film. Nagy szó ez. Színmagyar. Magyar rendező, magyar író, magyar színész, magyar ipar, magyar történet, magyar szó, magyar muzsika, magyar munka. Nehéz, úttörő munka. A történet csak egy kislány. Emlékezzünk, uram, zöld zsalús ablak, holdas íj, serenád, muskád rögtű, ránk mosolygó szempár. A hegedű szól, szívünk muzsikál. Csak egy kislány.
Ugye milyen messze van a régi jávorpál? De azért remélem, szeretik még a mai jávorpált is.
Tehát a korábbi rádióműsorokban és a filmekben egy kicsit színesebb volt a tájnyelvi kínálat, és ez a következőkben egyszerűsödött. Érdekesség kedvére elhoztam magammal egy könyvet, Puc Éva a Kolonyi Lagzi, sőt ez így van, hogy A Kolonyi Lagzi, tehát kis pontok vannak az ákon, azt jelenti, hogy ilyen ajakréses A hangokat kell ejteni. Leírja, ugye ez Felvidék, Kolon, és a leírás az végig, a tudományos része is, vagy a leírása, a lakodalom leírása az úgy szerepel, hogy palóc nyelvjárásban, hát most nem fura lenne, én ezt felolvastam, de valahogy így van, hogy 3 hétte A kihirdeti is előtt, csütörtökön este Elmin, A vőlegin, anyja, A menyasszony, szüleihe. Tehát valahogy így van leírva, nagyon érdekes, hogy ma már ilyet nem csinálnának. Tiszta nyelvjárási szövegeket persze leírnak meg néprajzosok, de ő igazából a lakodalomnak a néprajzi leírásába is betette ezt a nyelvjárást, egy egészen sajátos példa. Vannak országok, ahol van nyelvjárási irodalom, van nyelvjárási sajtó és rádió is. Én Svájcban találkoztam ezzel a jelenséggel, de Németországban is előfordul, aztán hát Ázsiában pedig minden van, de olyan messzire most nem megyünk. A magyar kultúrában is megpróbálták megteremteni a nyelvjárási irodalmat. Ez valamikor a 19. század elején, közepén zajlott ez a folyamat, és például akartak palóc nyelvjárási irodalmat teremteni, meg azt hiszem Veszprém környékét is. Ez néhány verset és próbálkozást leszámítva abba maradt. Nyilván ennek az az oka, hogy akkor ugye a kiejtés szerinti írásmódot kellett volna alkalmazni, alkalmazták is néhány mű erejéig, de ez nagyban megnehezítette a megértést. A másik, hogy a köznyelv nincs nagyon messze a tájnyelvtől, tehát valószínűleg ez Magyarországon nem lett volna sikeres. Talán még Dugonics Andrást említhetnénk, aki az Etelka című regényével, ugye hát a magyar regényirodalom megteremtője, és ő mondjuk gazdagon használta a szegedi özést, de állítólag később átírta, mert azt mondta, hogy ez nagyon olyan helyi, és hát én azért nagy regényt akarok írni, és akkor az őket kicserélte erre. Móricz Zsigmond meg belerakta az őket, ugye, Rózsa Sándor című regényébe, igaz, hogy rossz helyre. Ezt aztán Bálint Sándor néprajzkutató nyelvész helyre tette Móricznak, aki azt mondta, jó van az úgy, tehát minden maradt úgy, ahogy van, nem jól. Elhoztam magammal egy hangjátékot, Björn Runeborg, az Autókereskedő című hangjátékát. Ez a svéd nyelvi helyzetről mutat be egy nagyon, nagyon lírai, nagyon megkapó, szomorú, mondanám megkönnyeztető történetet. Egy fiatal ember a gotlandi nyelvjárásból kilépve, abból a tájszólásból kilépve valamelyik svéd nagyvárosban megy dolgozni autókereskedőnek, de hát ugye mondják, hogy így nem lehet. Tehát szóval ilyen nyelvjárással nem lehet, hát ez borzasztó, és ezért beiratkozik egy svéd nyelvtanfolyamra. Hogy adták ezt vissza magyarul? Hát fogockodjanak meg, palóc nyelvjárásban adták vissza. A Magyar Rádió, amikor elkészítette ezt a hangjátékot, felkérte Csendes Lászlót, a Kassai Tália Színház tagját, hogy palóc nyelvjárásban szerepeljen, úgy játssza el ezt a megkapó szerepet. Tehát részlet az Autókereskedő című hangjátékból.
Én másról akartam beszélni veled. Igen, mondtad. Bár tulajdonképpen nem is én akarom ezt a beszélgetést, hanem a főnök.
Szóval nem te?
Nem, én csak tolmácsolom a főnököt. Úgy gondolja, hogy a tájszólásod nem igen illik az üzleti tevékenységhez.
Nem értem.
Igen, hát tudod, kicsit nevetséges.
Mi a fenét akar ezzel?
No, ide figyelj. Mint eladó a céget képviseled, mintha te magad volnál a cég. De hát ezzel a tájszólással...
Nagyon jó tájszólás ez, én mondom neked.
De persze, persze, magában véve az. De amikor beszélsz, csak a magad nevében beszélsz, ha érted, hogy mire gondolok, az ember nem érzi, hogy egy komoly, nemzetközi nagyvállalat áll mögötted. Márpedig átkozottul fontos, hogy a vevő érezze ezt. Éreznie kell, hogy számíthat a szervízre, kaphat pótalkatrészeket.
Akkor se kap többet, ha én fővárosi kiejtéssel beszélek.
A bizalom megnyeréséhez személytelenebbnek kell lenni.
A legfontosabb talán mégiscsak az, ahogy eladok. Ma pedig egy egész rakaskocsit adtam el azóta, hogy ide jöttem.
Lehet. De talán csak véletlen esetek voltak.
Szó sincs róla. Fenemód értek a kocsi eladáshoz. És éppen ma mondta az egyik vevő, hogy jól esett neki gotlandi beszédet hallania. Ráadásul készpénzzel fizetett.
Egyedi esetek, nem ez a jellemző. Más volna, ha a műhelyben dolgoznál.
Aha, ott szabad gotlandi tajszólással beszélni.
Ott nincs jelentősége. A műhelyben alkalmazhatunk finneket, vagy bármilyen más nációt. Az eladás más ügy.
Szóval szerinted mit tegyek?
Nem az én ötletem, hanem a főnöké. Ő azt tanácsolja, hogy próbálj meg rendesen beszélni.
Na, mindenségét úgy beszélek, ahogy tudok. Hogyan változtassak rajta? Ez olyan, mintha én meg arra kérlélek téged, hogy beszélj gotlandiasan.
Egyáltalán nem olyan. Én úgy beszélek, ahogy kell.
Tütyülök rá! Eszem magába sincs fővárosi kiejtéssel beszélni. Így is több üzletet kötöttem, mint te. Te hány kocsit adta el?
Nem tudom, nem is érdekes. Itt egy elvről van szó.
Hát ez magas nekem. De megmondhatod Lindströmnek, hogy nem kívánok a tajszólásomról leszokni. Tisztelettel üzenem neki.
Jól van, na azért nem kell úgy begurulni.
Önmagában érdekes az a kérdés, hogy valaki az anyanyelvét beszélve, az anyanyelvének a nyelvjárását beszélve bejelentkezik egy ugyanolyan nyelvű nyelvtanfolyamra. Tehát a gotlandi tájszólású, a svéd fiatalember bejelentkezik svéd nyelvtanfolyam. Nagyon furcsán néz rá a tanár. Maga miért akar leszokni? Hát, mert ez nem jó, mert így nem tudok kereskedni. A történet tehát e körül bonyolódik.
Miben lehetek a segítségére?
Szeretnék beiratkozni egy nyelvtanfolyamra.
Milyen nyelvre?
Svédre.
Értem, bevándorló oktatásról volna szó?
Bizonyos értelemben igen.
Szabadna tudnom, mi az anyanyelve?
Gotlandi.
Ezt már nem értem.
Szeretnék rendesen megtanulni svédül.
Úgy érti, szeretne a táj szólásáról leszokni?
Pontosan.
Ezzel itt a felnőtt oktatáson nem foglalkozunk. Magánórákat kell vennie. Ön színművész?
Nem, kocsikereskedő vagyok.
Igazán annyira fontos leszokni a táj szólásáról?
Az embernek csak hatranya származik az efféle sajátosságokból. Meg kell szabadulni tőlük.
Most már igazán ellen kell önnek mondanom. Igenis, meg kell őriznünk a tájszólásokat.
Nincs semmi értelme.
De még mennyire, hogy van? Nyilvánvaló, hogy a fejlődés most új irányt vett. Az emberek fellépnek a centralizáció ellen. Óvják a helyi kultúrát.
Ez semmit se segít. A fejlődés nem vett új irányt. Némelyek hisznek ebben, de az ellenállásuk nem sok vizet zavart. Segíteni ez nem segít.
Persze, hogy nem segít, ha az ember így gondolkodik.
Tudom, hogyan mennek a dolgok. A saját bőrömön tapasztaltam a cégemnél.
Szerintem ez nagyon gyenge ér.
Először azt hittem, hogy soha az életemben nem fogok leszokni a gotlandias beszédemről. Aztán beláttam, hogy némiképp igazuk van. Az efféle sajátosságoknak el kell tűnniük.
Szerintem beszéljen csak továbbra is úgy, mint most.
Egy újabb műfajt hadd említsek meg, rádiós műfaj alapvetően, meg hát színpadi műfaj, a kabaré. A pesti kabaré kezdetektől fogva foglalkozik a nyelvjárásokkal, pontosabban az álnyelvjárásiassággal. Ez véleményem szerint a népszínművek világából jön, tehát azért a 19. századból. Aztán ugye az irodalomban is felbukkan Gárdonyi Göre Gáborára gondolok, és a mai napig, hogyha a kabaréban, hát hogy mondjam ezt nagyon korrektül, egy kicsit műveletlen embert akarnak ábrázolni, akkor ilyen álnyelvjárásias nyelvet találnak neki ki. Elég sok mindenki használta ezt a jelenséget, ma is szinte minden kabarészerző ezzel valahol eljátszik. Még egy érdekes dolog van, az etnolektussal is eljátszanak, ugye a cigány nyelvváltozattal is, ezt is szeretik ugye utánozni. De most maradjunk ennél a kabarészámnál, de mondom, számos helyen ez előfordul. Vajon jó ez?
Hanem te, Berci, támadt egy ötletem, és ez az évforduló remek alkalom lenne hozzá.
Miféle volna az egykomám?
Te, meg kéne próbálkozni egy megyei adóval Krahácsnak.
Menj már, Tóni, meg kigúnyollak. Most, amikor spórolni kell, hát nincs most az ilyenre keret.
Nincs egy nyavaját, pont erre nincs. Persze, ha Krahácsról van szó, akkor nem fér bele a tervbe. Bezzeg, amikor máshova kül, akkor mindig van dohány, mert nyomnak bennünket fajták. Nyomják Krahácsot. De azért te, Berci, el kéne valahogy ültetni a bogarat a rádiósok fülibe.
Hogyan?
Hogy Krahácsban is van lehetőség. Képzeld el, micsoda nóta vetélkedőket lehetne rendezni a kultúrházban.
Látod, komám, fején találtad a szöget, mint Sanda Schuster 27-ben lúváron.
Most van itt a legjobb alkalom, te. Egy ilyen jubileánstól. Csak nem tagadnák meg ezt a csekélységet az illetékes. Kispajtásom, az anyja szerelmét, mi volna, ha aláíratnánk egy ivet egész Krahácsol? A megyei rádióállomásért. Mondjuk a Vörös Rózsa Füzér TSZ nyithatna egy stúdiót, úgy melléküzemágban.
Ne beszélj. Aztán milyen műsort adnánk te?
De figyelj, komám, én már azt is kispekulátom. A Mettlinger Manci bemondaná a mikrofonba. Haló, itt Rádió Krahács Lúvár. Aztán rákapcsolnánk a Kossuth adó műsorára. Senki nem vede észre semmit.
Menj már, Tóni, mert nevetségessé teszlek. Hát ez nem lenne stílszerű, hiszen egy fia Krahácsi nem sok annyi sincs a pesti rádióban.
Nincsen? Pedig ahogy néha a műsort hallgatom, az az érzésem, hogy mindenki Krahács.
De egy komám, aztán ha mégis sikerülne pénzt szereznünk, hová építenénk az adó tornyot?
Hová? Hát a Bakhátra. Háromszor akkorát, mint a Kaphegyi.
Az kab, amiek meg bak. Hadd láss a világ, mire képes, ami így is árva megyünk.
Hűha, bajtás! Az bizony nagy dolog lenne. Legalább szegény Schulzhammer nyanya is hallgathatna Petőfi adó műsorát kinn a csóri pusztán.
Hát ő aztán nem.
Már mi ne hallgathatná? Nincs tán neki rádiója?
Van annak. Akkor a sztereó rádiója van, mint a konyha kredenc. De még hifi magnója is van, meg színes tévé.
Hát akkor?
Csak még konnektorja nincs neki, amivel beledugja.
Nagyon nehéz megítélni ezt a jelenséget. 20 évvel ezelőtt írtam egy tanulmányt felkérésre a kabaré nyelvéről, és hát ezt elolvasták a kabaré szerzők is, a rádió kabaré készítői is, és ebben azt írtam én le, hogy hát azért ezzel óvatosan kell bánni, ezzel az áll népiességgel, áll nyelvjárásiassággal, mert ez gúnyként jelenhet meg. Ma is úgy gondolom, hogy ebben azért valami igazam volt, és hogyha az előbb emlegetett identitás rejtésre gondolunk, akkor itt van valami kapcsolat. Nos, a kabaré szerzők és előadók azt mondták, meghallgattak rendkívül udvariasan, biztos igaza van a tanár úrnak, tehát ezt mondták, de azért ők egy dolgot elmondanak. Ők járják az országot, és amikor ezek előkerülnek a vidéki kultúrház színpadán, akkor óriási a nevetés, ezt senki nem veszi gúnyolódásnak, ezt mindenki nagyon szereti. Hát ugye persze én is folytathattam volna, hogy az emberek gyakran nem tudják, hogy mind nevetnek, azért ezt tegyük hozzá. Minden esetre én úgy érzem, hogy ennek azért van, vagy lehet negatív hatása is. De például Reisz András már sokat emlegetett magyar tanárnője azt mondta, hogy pont Reisz András azt mondta, hogy nem bántó a nyelvjárások ilyesfajta kabaréban való megjelenése, mert népszerűsíti a nyelvjárásokat. Tehát van egy ellentétes vélemény is. Nagyon nehéz itt igazságot tenni. Én magam ebben a műsorban is hangsúlyoztam, a nyelvjárások utánzását nem tartom nagyon jónak. Egyrészt nem is lehet pontosan utánozni, másrészt tényleg van egy ilyen hatása, vagy lehet egy ilyen hatása, hogy valaki gúnyolódásnak veszi. A kabarén kívül hol jelenik meg még a nyelvjárás? A magyar rádióban nem nagyon, de korábban azért voltak olyan műsorok, amelyekben igen, ilyen volt a Szülőföldemen című műsor, a Falu Rádió című műsor. A Szülőföldemen című műsorból kiemelném Patonai Adriánt, aki a Tolna megyei nyelvjárást beszélte, és nagyon szépen választékosan. Vagy még a legutóbbi időben is volt ez a műsor, de ma már nincsen, az a rövidítés, hogy MOJ, vagyis Magyarországról jövök, és itt a vidéki riportokban bizony föl lehetett fedezni a nyelvjárásiasságot. Egy újabb műfaj, amit megemlítenék, tévében és rádióban ugye gyakran fordul elő a reklám. Magyarországon nem különösebben mondanám, hogy gyakori, hogy reklámban nyelvjárási kifejezést használjanak, máshol igen. Tehát máshol általában felhívást, blikfangot lehet vele ugye elérni. Egyre emlékszem, ez az Orrodat is tisztítsa című reklám, amely a csukcsüközésre játszik rá, ez a suksüközésnek egy alesete, az itt végű igék esetében, kijelentő módot használunk felszólító módban is, és hát ez kiverte a biztosítékot. Én szerintem senki nem tudja ma Magyarországon, hogy ez az Orrodat is tisztítsa mit akart reklámozni, de erre a reklámra, akik akkor éltek, és ezt naponta 50-szer hallották, emlékeznek.
Azt mondja a bíró, hogy a Big Captain Frey nem csak segít a pályatorkon, hanem az orromat is tisztítsa. Az orro. Soha. Haver! Ez segít, ha pályatorkod, és az orrodat is tisztítsa.
Tehát a reklámban lehet ilyen szerepe, de én csak egy példát tudtam erre mondani. Viszont, így lassan az előadásom végén, azért hallgassunk meg egy zenét. És pedig, hát meghallgathatnánk népzenét, nyelvjárásban ilyen azért van, ugye? Meghallgathatnánk valamilyen feldolgozott népzenét, tehát egy modernizált népzenét, ilyen is van, és talán még nyelvjárásban is. De mi most a belga együttesnek a Készülj fel a hangulatra című számát fogjuk meghallgatni két okból. Az egyik ok, hogy a belga együttes az E betűt úgy jelöli a nevében, mint a zárt E. Hát az egy nyelvjárási hang, kérem szépen, hát két ponttal jelöli. A másik pedig az, hogy azt hiszem, hogy súrolnak egy határt ebben a számban. Kíváncsi vagyok majd a kedves hallgatók véleményére, hogy bántja őket, vagy inkább nevetnek rajta. Biztos megoszlik egyébként a vélemény. Palóc nyelvjárásias éneket fogunk majd hallani, és felvidéki magyar regionális köznyelben használt szavakat, nagyrészt szlovákból átvett szavakat, tehát olyanokat, mint a kofola például, mindenki ismeri, aki csak valaha megfordult Szlovákiában. Belga, készülj fel a hangulatra!
Az életed habzsolnad nagy kannollal, hallgassa meg ellatlak partán a csal. Szombat testig tűcs föl a ruhatorad, vasatást ki anyaddal a gatyadat. Hol is bevágtál a frizurodat, borotva szívre a szakolladat. Szója padnak adja odaja bukszolja, azután meg kírd el az oktaviat. Lássán indulj, vigyázz, ne kapárja, mósok is hagyjenek, hogy aludja. Ha motorka mit legyen nálad hajtási, ne szaggódja, nem vagy te talmácsi. Ebben búsz, meg is benne karambol, oszd majd négy darabban húzunk ki a karambol. Ha odaírsz a diszkó utcajába, kérheted a hangerőd csukkara. Állj le egy biztonságos utcába, a parkolóton vigyod a patkora. Innentű a baróton folytassa, odadom a mikrofon, hogy mondhassa.
Tehát a nyelvjárási hangzást ebben a számban, ebben az ironikus, én ezt ironikus számnak veszem, mint ahogy a belga együttes összes többi száma valamilyen szempontból ironikus, a Palóc nyelvjárásra annyira jellemző ajakréses hangokat mutatja be, és hát a szlovákiai magyar nyelv szófordulatait, jellemzőit, de fölismerhetünk egyébként más nyelvjárási jellemzőt is. Én ironikusnak gondolom, ezt nyilván nem lehet tagadni, azt azonban el lehet mondani ennek kapcsán, hogy lehetséges, hogy valaki ezt gúnynak veszi. Azt gondolom, hogy egy-egy ilyen szám az hozzájárul az önértékelésünkhöz, hozzájárul ahhoz, hogy jobban megértsük egy kicsit a magyar nyelv változatosságát, és semmiképpen sem javaslom senkinek, hogy ezt a dalt olybá vegye, hogy bárkin nevetni akarnak. Mondok egy példát, pont ugyanez az együttes, ugye azt hiszem, hogy van egy olyan számuk is, hogy a parlamenti képviselők nevével viccelődnek. Tehát ugye azért fölfele is viccelődnek, nem csak lefelé, úgyhogy bátran nevessünk a számon, és fogjuk fel úgy, hogy föltalálták a mai magyar nyelvjárás és kettős nyelvűségben való éneklést, ami egészen érdekes. Előadásom végén az utolsó gondolat a nyelvjárásokkal kapcsolatos mozgalmak, amelyek a médiában is megjelenhetnek. Említettem már a Bárci Géza értékőrző alapítványt, egy könyvüket be is hoztam, az a címe, hogy Versek szebben, persze ezt úgy kell olvasni, hogy Versek szebben, tehát zárt e-vel, ebben a magyar irodalom legszebb verseit zárt e-sítették. Azt kérik tőlünk, hogy itt a rádióban is, minden rádióban is használjuk inkább a zárt e-ket. Miért kérik? Azért kérik, mert a magyarban ugye van elég sok magánhangzó, de a sok magánhangzó megterheltsége nem egyenletes, az e, a nyílt e 50%. Az összes többi pedig a maradék. Ha az nyílt e mellett megjelenne a zárt e, akkor zeneibb lenne a nyelvünk. Én azt hiszem, hogy visszahozni nehéz. De aki tudja, és nagyon sokan tudják még használni, úgy véljük, hogy a lakosság körülbelül fele még mindig használja az árt. Ez sok nyelvjárásban megvan, egyesebben megvan, másban nincs, de sok nyelvjárásban megvan. Ezt például mindenképpen javasolnánk, és ettől egy kicsikét kellemesebb hangzású lenne a köznyelvünk, amelyet kívülről például az osztrákok mekegő nyelvnek mondanak, mert sok az e benne, és hát ettől egy kicsit mekeg, mint mondják. A másik ilyen érdekesség, hogy versenyek indultak tájnyelveken, és ezekről a média azért beszámol, és milyen jó lenne, ha minél több ilyen jellegű műsorszám is születne. Az első Gödöllőn született Fa ágar ügyével, ez egy mesemondó verseny, ez a gyönyörű hasonlat, hogy Fa ágar ügyével, ez azt jelenti, hogy nagymama és unoka, vagy szülő és gyermek együtt mondanak népmesét, és nagyon kérték, hogy ezt tájnyelven tegyék. Már sok ilyen versenyt rendeztek, és nagyon nagy sikerű volt. Én két ilyen versenyen ott voltam, nagyon megkapó és nagyon megragadó az, ahogy a szülő szinte tanítja a népmesére a gyerekét, és ugye együtt játsszák el. Ez a generációk közötti kapcsolatot is erősíti, és például a nyelvi átadást is szolgálja. Végül egy harmadik jelenséget, harmadik vetélkedő típust is hadd említsek meg, egyet rendeztek eddig belőle, de sorozatnak szánják. 2009 áprilisában Széphalomban a Magyar Nyelv Múzeumában megrendezték a tájnyelvi vetélkedőt. 10-valahány iskolából jöttek az ország különböző részéből gyerekek, akik tájnyelven vetélkedtek. Hát egészen érdekes az ötlet. Egyébként Mezei Katalin költőnő találta ki. Egy könyvet is kiadtak aztán ennek a versenynek az anyagából, pontosabban az ahhoz kapcsolódó konferencia anyagából. Az a cím, hogy Nyelvünk és nyelvjárásaink, egy nagyon szép kis könyv. Például volt egy érdekes feladat, és ez arra mutat rá, hogy a nyelvjárások egyáltalán nem holtak, élnek és élhetnének. A verseny feladata az volt, ezt nagyon szerették a gyerekek, hogy nyelvjárási szavakat alkossanak a köznyelvben meglevő idegen szavakra. Hadd mondjak néhány példát. Audiovizuális, ugye hát ez egy köznyelvi idegen szó. Hát ilyeneket mondtak a gyerekek, ezeket most lehet mulatni. Láti, halli, lármás kípek, dupla írzik, képmög hang, füles szömös, aztán kreatív, arra azt mondták, hogy észlény, rafinérozott, agytraktor, eszös, még akkor egyet jó, offshore hát. Cígadó, paradicsom, adókerülő cíg, gempa menekítő, és titokcég. Hát még mondhatnék sok mást is, igazából nem akarom azt mondani, hogy ezek a legjobbak, de nem ezzel kell búcsúznom. Hát a szexi szót hogyan lehetne nyelvjárásban mondani, hát a nyelvjárásban ugye jobban kimondják a dolgokat. Hely de menyecske, azt a mindenit, szemrevaló, csábító, csöcsös faros, megigéző, csábító, fehér nép, bözörge birizgáló, dögös. Hát a dögös persze ismerjük a slangből is. Kedves hallgatóim, előadásom összefoglalásaként, tehát akkor azt mondhatom, elindultunk abból a kérdéskörből, hogy ma hogy élnek a nyelvjárások, leszögeztem, hogy élnek a nyelvjárások, élni is fognak addig, ameddig a kisvilágok élnek. A nyelvjárások különböző utakon, csatornákon szivárognak be, különböző médiumokba és különböző műfajokba, szövegtípusokba. Magyarországon a helyzet kicsit más, mint máshol, mert a nyelvjárásaink is mások. Vannak pozitív példák a nyelvjárások használatára, vannak meglepő példák, a Belga Együttes Készülj fel a hangulatra című számára gondolok itt, és azt hiszem, hogy vannak kiaknázatlan lehetőségek. Minden esetre a szabályozások, az ajánlások, a nyelvjárásművelés, a nyelvstratégia egyértelműen azt sugallja, hogy a nyelvjárásokat szabad használni, bátran lehet használni, a hétköznapi életben is lehet használni, a médiában is lehet használni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a belső kétnyelvűségre, a diglossziára nem kellene törekednünk, mert mégiscsak az a köznyelv az, ami legkönnyebben megértjük egymást. Ezeket a mozgalmakat pedig érdemes pártfogolni, és jó lenne, hogyha ezek megjelennének a média világában is. Gondolkoztam, hogy hogyan búcsúzzam el kedves hallgatóinktól, ha már azért nekem itt a médiában nyelvjárásról kell beszélnem, hát azt találtam ki, hogy adjon Isten jó napot!
Rádió Egyetem Extra. Kérdések az előadóhoz. Legalábbis, amit én a potenciális hallgatók nevében tolmácsolni tudok. Zárt ek. Honnan kéne egy pestinek tudnia azt, hogy hol kell zárt ek használni?
Jó kérdés, én sem tudom. Aki tudja, használja, azt szoktuk mondani. A problémát még az is fokozza, hogy a nyelvjárásokban itt-ott különbség van, hogy hol, melyik zárta és melyik nem zárta, de ez a Bárci Géza Kiejtés Alapítvány készített egy szótárt, egy zártejező szótárt, és ebben ők meghatározták a zárt-e standardjét. Azon kívül a Morphologic cég pedig velük együttműködésben készített egy zártejező programot. Ez azt jelenti, hogy ha valaki bármilyen Word dokumentumba bemásol valamit, akkor az ékezetesíti, megmutatja, hogy hol van a zárt-e. De én ezt inkább játéknak gondolom, egy kicsit ilyen bölcsész játéknak. Nem gondolom azt, hogy a hétköznapi életben ezt azért érdemes lenne tanítani vagy tanulni.
A szegedi őzésnek is van egy hasonló számítógépesen lekérhető logaritmusa, hogy hogyan is kéne őzzünk?
Nagyon jó ötlet, följegyzem és továbbítom, nincs a tudomásom szerint. Annyit persze nyelvészként elmondhatunk, hogy a szegedi őhangok általában ott vannak, ahol zártek vannak. Tehát általában ez megegyezik, de azt hiszem, hogy nem ennyire egyszerű ez az eset. Tehát nincs ilyen program.
Reisz András kapcsán voltak a szlovákiai diákok megemlítve. Mi a helyzet az ELTE-n? Találkozott-e itt akár felvidéki, akár más nyelvjárási diákokkal, és ők hogyan kezelték a nyelvjárásukat, akár vizsga helyzetben, vagy a diáktársaikkal?
Itt az ELTE-n 24 éve tanítok körülbelül, egyetlen egy folyosói esetet leszámítva, amikor szegedi diákok a folyosón öző nyelvjárásban beszéltek velem, még pályám kezdetén, ezt leszámítva soha nem hallottam nyelvjárást. Tehát szép nyelvjárás. Ilyen nyelvjárás és hangokat azért néha hallok, de hogy nyelvjárásban beszélt volna valaki, nem. Pedig nagyon sok hallgatóm van vidékről. A felvidéki hallgatóimat mindig megkérdezem, hogy miért nem. És hát mondták, hogy ők inkább a köznyelvet használják, de még egy dolgot meg szoktam tőlük kérdezni, hogy valaha érte őket megjegyzés azzal kapcsolatban, hogy szegedi nyelvjárást használják. Azzal kapcsolatban, hogy nyitraiok Nyitráról jönnek, hogy nyitrai vagy hát valamilyen felvidéki nyelvjárást használnak, és nekem nem nagy a merítésem, de egyértelműen azt mondták, hogy soha. Ez azért nagyon fontos, mert a szakirodalomban az van leírva, hogy a határon túli magyarokat a nyelvjárásukért csúfolják, gúnyolják. Az én személyes, minden hallgatómat mindig megkérdezem, az én személyes példáim azt mutatják, vagy válaszok, hogy nem. Persze ez a gúnyolás lehet, hogy azt jelenti, hogy néha megjegyzésnek, hogy jaj, de érdekes, hogy hogy beszélsz. És ugye ezt veheti valaki talán gúnyolásnak is. Talán ez történhet. De az ELTE-n nem tapasztaltam vizsgán, vagy formális beszélgetésben a nyelvjárást.
Ez, hogy azt mondják, hogy őket nem éri emiatt hátrány, de ugyanakkor ők is hallják a kabarét. Tehát nem lehet, hogy itt van a kabarénak a felelőssége, nem abban, hogy konkrétan valakit gúnyol, hanem hogy beszületnek bele, hogy azt hallják a rádióból, hogy ez egy nevetséges dolog. Tehát ezért fogják nevetségesnek tartani.
Én is így gondolom, és ezért is mondtam el a kabaré szerzőknek és készítőknek a véleményemet, hogy ennek lehet egy ilyen hatása. Ugye ők erre azt válaszolták, de hát vidéken is szeretik az ilyen típusú tréfákat. És ugye más példák azt mutatják, hogy nem mindenki szívja merre ezt a dolgot annyira. Nagyon nehéz itt általános véleményt mondani. Azt gondolom, hogy van gúnyolás természetesen, ez létezik. De hát az emberek gúnyolják egymást nagyon sok fura dologért, főleg ugye minél, hát hogy is mondjam, egyszerűbbek, mondjuk az óvodában a legtöbb gúnyolódás. Tehát éppen a nyelvhasználatért is. Tehát igen, ennek lehet egy ilyen hatása, de azt hiszem, hogy nem ilyen egyszerű, ez egy több tényezős dolog.
Mi a helyzet a politikusokkal? Parlamenti közvetítésben lehet hallani, amikor nyelvjárást használnak a parlamentben. Ez nem tudom, hogy végzette ez irányú kutatás, de vajon a politikusok próbálják tudatosan megváltoztatni a nyelvjárásukat, hogy komolyabban hangozzanak?
Nagyon ritkán hallok politikusokat spontán beszédben. Azért egy-két politikusról tudjuk, egy szakszervezeti vezetőre mondjuk utaltam is, határon túli politikusokról meg egyértelműen jobban kiderül, határon túli magyar politikusokról jobban kiderül a nyelvjárási használat, de ott is érdekes, például a két jelentős szlovákiai párt vezetője közül az egyik köznyelvet beszél, szinte egyértelműen köznyelvet, a másik viszont egyértelműen felvidéki, regionális tájnyelvet vagy nyelvjárást beszél. Tehát van különbség, szerintem ugyanaz van, mint a többi embernél, hogy bizonyos formális helyzetben igyekeznek formálisan beszélni, és talán ilyen meghittebb vagy kisközösségibb helyzetben, vagy ha hazamennek a választókörzetükbe, akkor gondolom visszaváltanak nyelvjárásra, egyébként ez a helyes.
A rádióban népszerű riporter volt Brakvel Siegfried. Ő egy pozitív példa lehetne abban, hogy ugyan nem nyelvjárás, hanem osztrák akcentussal, ha jól tudom, úgy beszélt, de ugyanez a jelenség jön most be a kereskedelmi rádióban, az egyik műsorvezető franciás akcentussal beszél. Erről mi a véleménye, hogy ez mennyire vicces, vagy gúnyolódós, vagy hogyan csapódik ez le a hallgatókban?
Nagyon szerettem Brakvel Siegfriedet, azért szerettem nagyon, mert ugye a Kabarékban szerepelt, és mindig rákérdezett a magyar nyelv sajátosságát, hogy német logika alapján, hát hogy is van ez, és akkor elkezdte neki megmagyarázni, hogy nem úgy van, mert ugye hát azért a nyelvi logika más, mint a matematikai logika. Biztos, hogy segítette Brakvel Siegfried, napjainkban is ismétlik ezeket a kabaré számait, segíti a magyar nyelv sajátosságainak a megismerését. Ezt a francia műsorvezetőt is szoktam hallgatni, kedves egyébként, azt kell mondanom, egy nagyon kedves, ahogy ő. Önmagában azt gondolom, hogy egy anyanyelvi beszélőnek jól esik, hogyha valaki ezt a mások számára nehéz nyelvet megtanulja. Tehát egy nagyon pozitív hozzáállás van. Nyilván nem alkalmaznák műsorvezetőnek, hogyha ezt sokan nem így éreznék, ahogy én érzem. És azt hiszem, hogy azok a kedves, mert vannak nyelvi hibái, azok a kedves nyelvi hibái pedig a magyarul beszélőket rádöbbentik arra, hogy ez a nyelv miért saját. Például mit nem lehet megtanulni a magyar nyelvben? Hát az alanyi tárgyas ragozásban nem lehet megtanulni egy idegennek. Az teljesen, ez szinte lehetetlen megtanulnia. Lehet, hogy van egy olyan rejtett hatása, és biztos sok hatása van, de egy olyan rejtett hatása, hogyha valaki hallja ezt a francia műsorvezetőt magyar kereskedelmi rádióban, egyébként elég jól, de nem egészen pontosan magyarul beszélni, talán bátorságot kap ahhoz, hogy ő is merjen nem elég jól németül, angolul vagy franciául beszélni. Tehát én azt gondolom, ez egy jó dolog.
És végül a kisközösségi rádiókra kérdeznék rá, hiszen mi is egy kisközösségi rádióban ülünk. Azok a vidéki, falusi rádiók, amelyek egy falu határain belül foghatóak csak. Azoknál mit ajánl, vagy mit tartana jónak? Az egyik oldalról akkor hangozna komolynak a rádió a helyi hallgatók fülében, hogyha a köznyelvet beszélnén, azt gondolom. Másik oldalról viszont ugye akkor nem a saját nyelvüket beszélik. Tehát hírek alatt váltsanak át köznyelvre, aztán utána váltsanak vissza a helyi nyelvjárásra?
Ezt nyilván mindenhol végig kell gondolni, és talán nem is lehet egyfajta receptet adni. A többszintű médiával szerintem együtt jár a többszintű nyelvhasználat is. Tehát azzal, hogy van központi média, a nagy közszolgálati rádiók, ahol azért azt gondolom tényleg a köznyelvnek kell alapvetően szerepelnie, de nem baj, hogyha megjelennek nyelvjárási elemek is, ahogy már említettem. Ezzel szemben fordítottnak gondolom a kisközösségi rádiókat, tehát egy falu, egy tájegység, egy kisváros rádiójában én szerintem bátran lehet használni a nyelvjárást. Én a hírekben is el tudom képzelni, ha a műsor készítők olyanok, hogy könnyen váltanak, de azért, hogyha ha én vezetek egész nap műsort, akkor a híreknél nem biztos, hogy könnyen tudok váltani. Ez azért nem olyan könnyű szerintem. De ha könnyen váltanak, akkor el tudom képzelni, hogy a híreknél mondjuk visszaváltsanak. De a híreknél egyébként is az emberek inkább a központi rádiót hallgatják. Tehát a helyi híreknél miért ne? Tehát az lenne a javaslatom, hogy a többszintűség a médiában az a nyelvi többszintűséget is nyugodtan és bátran mutassa, tükrözze.
Köszönöm szépen. Elhangzott nyelvjárás és média. Balázs Géza előadása. Az elhangzott hangfelvételek az elhangzás sorrendjében Reisz András időjárás jelentése 2009. december 21-én, Berec András meséje Mese a furujáról. Zenei részletek Liszt Manók tánca. Rikli Ferenc riportja Iváncon, a Magyar Rádió archívumából. Jávor Pál konferálása a Magyar Kívánság hangverseny című 1943-as filmből. Hangjáték részlet az autókereskedő, Björn Runeborg hangjátéka, Rune Svensson szerepében Csendes László, Peter szerepében Blaskó Péter. Kabaré jelenet, Nyomják Krahácsot, közreműködött Agárdi Gábor és Csákányi László. Vic Attenfrey reklám 1994-ből, valamint Belga, Készülj fel a hangulatra, a Ziggy lemez című albumról 2007-ből. A felvétel az első pesti egyetemi rádióstúdiójában készült 2012-ben.